Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 95. Zsoltárunk első versét énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén. A 95. így kezdődik: Gyertek, örvendjünk mindnyájan. Kedves testvéreim, most úgy folytatjuk Isten tiszteletünket, hogy a 95. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A 95. Zsoltárunk második verse így kezdődik: mert hatalmas az Úristen.
Mert hatalmas az Úristen, és nagy király mindeneknek, ő a fejedelmeknek ura, ez egész földnek mélységét, és a hegyeknek
a Heidelbergi K.T. tanítását hallgatjuk az elkövetkezendő percekben. Az 52. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott válaszok az úri imádság, a mi atyánk magyarázatát adják.
52. úrnapja. Hogy szól a 6. kérés? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküt ellenségeink pedig, az ördög, a világ és tulajdontestünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg, és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Azaz mindezeket azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk, és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és ezért, hogy nem iránk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez szócska? Ámen. Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom.
Isten igéjét hallgassuk figyelmes és alázatos szívvel. Megszólít ez bennünket Mózes 4. könyvének 20. fejezetéből. Mózes 4. könyvének 20. fejezetéből az első 13 verset olvasom, nevezett helyen, Mózes 4. könyvének 20. fejezetében, az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cín pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Míriám, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták, bár csak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge sem, szőlő sem, gránátalma, és még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, és a kapott parancsolat szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nékik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik azt, hogy az is velünk, és könyörülj meg, hogy a te ügyed, a te dicsőséges ügyed általunk ne csak magasztaltas ennek a dicsőséges ügynek hűséges képviselőivé. Taníts bennünket erre is. Kérünk téged, áld meg mindazokat a közösségeket, ahol ezen a mai délelőttön összesereglenek híveid. Így kérünk téged az Újpest újvárosi gyülekezetért is, az ott lévő hívő testvérekért. Indítsad az ő szívüket imádságra, előtted való leborulásra, hálaadásra. És kérünk téged az ott szolgáló lelkipásztorért is, hogy szent lelkedet ajándékozzad neki, hogy a te igédet hirdethesse buzgó szívvel. Kérünk, hogy áld meg az ott csekélyke létszámban jelenlévő ifjúságot, segíts meg az ott élő családokat, hogy eljussanak a te házadba, hogy szükségesnek és fontosnak lássák azt, hogy gyermekeiket hozzád vigyék, hozzád vezessék. Hallgasd meg az ő könyörgésüket is, amelyet önmagukért mondanak, Urunk. Kérünk téged gyászoló testvéreinkért is, akiket megszomorítottál, hogy öleld át őket és vigasztald meg őket. Kérünk téged országhatárainkon kívül élő testvéreinkért, hogy hadd lehessünk mi egyek te benned, abban az igaz hitben, amelyel te ajándékozod meg minden időben a te népedet. Úrunk, ne fordulj el tőlünk, hanem kegyelmeddel vezessél bennünket a te útaidon, és tégy bennünket engedelmes bárányaiddá, akik készek követni az ő jó pásztorukat. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és áldj meg bennünket igéddel. Amen. Folytassuk könyörgésünket, készülvén az ige hirdetés hallgatására, a 164. dicséretünk éneklésével. A 164. dicséretünknek mindhárom versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igéje heti Zsoltárunkból, a 95. Zsoltárból szól hozzánk, a 95. Zsoltár első versétől a 11. versig terjedő szakasz, tehát az egész Zsoltárt olvasom, hallgassuk figyelmes szívvel. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte ének szóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övé. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotónk az Úr előtt. mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek. Próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Kedves testvéreim, ennek az esztendőnek az igéje, amely végig kísért bennünket, a taníts minket imádkozni. Minden hónapban szóltunk az imádságról, ennek szükségességéről, és különböző tudnivalókról a Szentírás alapján, amelyeket nekünk imádkozó embereknek ismernünk kell. Ezen a mai napon a 95. Zsoltáron keresztül tanít bennünket Istenünk, a mi Urunk. Ez a Zsoltár több szempontból is érdekes. Ha figyelték a testvérek, próbáltam így tagoltan olvasni. Egyfelől olyan ez a Zsoltár, mintha többen szólalnának meg benne. Mintha valamiféle párbeszéd lenne ez. Másfelől egy kissé szokatlan nekünk, de tény, hogy ez a Zsoltár befejezetlennek tűnik. Valahogy ez a Zsoltár a végén nyitva marad. Különösen is érdekes ez a mi világunkban, ahol megszokjuk, hogy valami vagy happy enddel végződik, valami örömteli befejezéssel végződik, vagy valami nagy szomorúsággal. Ez a Zsoltár csak úgy befejeződik, de nyitva marad. És ennek talán az a üzenete, hogy nekünk, akik olvassuk ezt a Zsoltárt, kell tovább vinnünk azt, amit ez a Zsoltár nekünk tanít és üzen. Az üzenet alapján azt feltételezzük erről a Zsoltárról, hogy egy olyan időszakban használták és énekelték, amikor Isten népe különösképpen is megemlékezett az Istennel való szövetség kötésről, arról az időről, amikor Isten az ő szövetségébe vezette és fogadta őket. Ünnepi alkalom volt ez, amikor a nép Isten előtt megállt, nyilvánvaló, hogy ott a templomban kellett ennek megtörténnie, Isten házában. Ez a feltételezett tartalom, ez az apropó, aminek a kapcsán ez a Zsoltár megszólal, ez határozza meg azt is, hogy milyen formában, milyen tagolásban szólal meg ez az ének. Hozzánk nem csak az hozza ezt a Zsoltárt közel, hogy mi is Isten házában vagyunk, hanem itt esztendő utolsó úrnapján az is aktuálissá teszi, hogy a keresztény ember valahányszor a templomba indulhat és lép, megemlékezik arról a szövetségről, amelyet a mi Istenünk Jézus Krisztus által kötött meg velünk. A keresztény ember számára az Úr napja azt jelenti, hogy erősítem a szívem és a lelkem, az egész életem abban a szövetségben, amelyre Isten engem meghívott, amelyet Jézus Krisztus által elkészített, abban a szövetségben, amelyben én atya fiúi viszonyban vagyok Istennel. Így ez a Zsoltár különösen fontossá válik nekünk új szövetségi embereknek is, hiszen a zsidók talán évente csak egyszer ünnepelték meg a szövetségkötésnek az idejét, de a mi felfogásunkban, a mi gyakorlatunkban, amikor az Úrnapon, ami feltámadott, dicsőséges Jézus Krisztusunkra tekintünk, minden egyes alkalommal megemlékezünk arról, hogy Isten ő érte, és ő általa kegyelmes hozzánk, nekünk Jézus által van menetelünk az Atyához, aki már ott van az Atya jobbján, hogy helyet készítsen mindazoknak az Istennel való szövetségben, akik hisznek ő benne. A keresztény ember életében, testvérek, az Úrnapja nem teher, hanem egy örömteli nap, amikor Ura elé állhat, és megújulhat a vele való közösségben és szövetségben. Így kell nekünk most a Zsoltár felé is fordulni, és megnézni, hogy mi történt régen, amikor erre az ünnepre a gyülekezet egybe sereg lett. Legelőször is az első 5 versben úgy tűnik számunkra, hogy az összesereglő gyülekezet énekét halljuk. Arra hívja a gyülekezet egyik a másikat, hogy gyertek, az Úr előtt örvendezzünk, újjongjunk és adjunk hálát. Testvérek, fontos dolog ez, már itt rögtön a Zsoltár kezdetén is, hogy a mi Isten előtt való összejövettelünk célja, ahogyan mondtam már az imént, az örvendezés, az újongás és a hálaadás kell első renden legyen. Nagy kérdés az, hogy amikor az emberek látnak bennünket ide érkezni az Úr házába, ahol mi a hitünk ajándékozójával, Istennel, Jézus Krisztussal találkozunk, akkor mit látnak rajtunk az emberek? Azt látják-e, hogy mi örvendezve, újongva és hálaadással szívünkbe jövünk ide, vagy valami mást látnak? Az is kérdés, hogy kifelé menet mit látnak. De ez a Zsoltár azzal kezdődik, hogy felhívja a gyülekezet tagjainak a figyelmét, egyike a másik figyelmét, hogy gyertek, most örvendezzünk, újongjunk, adjunk hálát Istennek, és mindezt tegyük meg az ő színe előtt. Tudjátok, sokféle helyen és sokféle módon lehet Isten előtt örvendezni és újongani, de a ház, az Úr háza, az kifejezetten ezért van. Ezért épül. Ezért épül 18 évvel ezelőtt ide ez a templom is. Hogy azok, akik az Urat szeretik, ezen a helyen gyülekezhessenek össze örvendezni, újongani és hálát adni Istennek. Lehetetlen dolog az, hogy valaki azt mondja, hát én szeretem Istent, persze én hiszek ő benne, de azzal a közösséggel és azzal a helyel nincsen kapcsolata, amelyik az Úr előtt örvendezik, az Úr előtt találkozik. Mert amikor idejövünk, noha ez a fölállás most azt sugallja, mintha a testvérek elém jöttek volna, de mégis amikor idejövünk, akkor az Úr házába jövünk. Fontos, hogy a kifejezés mellett, hogy templom, mindig tisztában legyünk azzal, hogy a templom az Úr temploma, és a ház az Úr háza. Nem az enyém, nem a lelkészé, nem a gyülekezeté, hanem ez Isten háza, testvérek. Isten háza. Aminek az lényege az, hogy mindannyian, lelkipásztor, presbiter, gyülekezeti tag, közeli, távoli, megállunk Isten színe előtt. Azért szól ez a Zsoltár egyike a másiknak, hogy gyertek, és menjünk oda az Úr házába. Azért menjünk oda, hogy örvendezzünk, újongjunk és hálát adjunk neki. Persze tudom, mindjárt azt kérdezik, főleg azok, akik megterhelt szívvel jöttek ma ide, hogy miért örvendezzek és miért újongjak én? És miért adjak hálát, mikor magam előtt csak megmászhatatlan hegyeket látok, problémákat, amik elkeserítenek engem? A Zsoltár erről is szól. Azt mondják el egymásnak ezek a megszólaló gyülekezeti tagok, hogy minden okunk megvan arra, hogy Istennek hálát adjunk és előtte örvendezzünk. Így beszél a Zsoltár, nagy Isten király az Úr minden Isten felett. A Biblia nem politeista, nem azt mondja, hogy sokféle Isten van, és van közöttük egy kimagasló, aki a főnök, hát ez Jahve, ez a mi Istenünk. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten csak egy van. Egy van. Nincs más Isten. Ő maga mondja el 10 parancsolatban. Nincs más Isten. Akkor miért beszél itt Istenek felettiségről? Azért, testvérek, mert az emberek mindig alkotnak maguknak isteneket. Az ember vagy magát teszi istenné, ezt tette Ádám meg Éva, vagy csinál. Ez nagyon látványosan jött elő a Zsoltár korában is, hiszen a pogány népek, akik Isten nem ismerték el, mindenféle szobrokat, zöld helyeket, fákat imádtak, és istenként tiszteltek. Azok nem voltak istenek. De az emberek maguknak alkották, és isteneknek nevezték őket. Azt mondja, adjunk Istennek hálát azért, hogy ő megismertette magát velünk, és mi tudjuk róla, hogy ő Isten és király. Magyarán adjunk hálát Istennek azért, és örvendezzünk előtte azért, hogy mi tudjuk az igazságot. Testvéreim, ez egy óriási dolog, hogy mi keresztények nem járunk tévhitben. Hogy mi nem tévedésben élünk. Tudjátok, nagyon sokan vannak a világban, akik magukat istenítik, akik maguknak isteneket gyártanak, így élik le az életüket. Ezekbe az istenekbe kapaszkodnak, ezeket szolgálják, maguknak élnek, vagy éppen annak, amit istenítenek maguk előtt. És a Biblia azt mondja nekünk, hogy mindannyiuknak szomorú lesz a sorsa, mert kiderül, hogy amiben ők kapaszkodtak, az nem tartja meg őket. Szét fog foszlani a kezük között, semmivé válik, és menthetetlenül fognak a pusztulásba hullani ezek az emberek. Akik ismerjük Istent, az egyetlen Isten, mi nem vagyunk tévedésbe. És ha végig gondoljátok, hogy hogyan is jutottunk mi ehhez az Istenhez közel, akkor velem együtt be fogjátok látni azt, hogy ezt nem magunknak köszönhetjük. Azt, hogy mi ezt az Istent ismerjük, ezt neki köszönhetjük. Ő volt az, aki hozzánk lépett, aki felénk mozdult. Mi nem kerestük őt, mi megelégedtünk a magunk istenségével. Mi kapaszkodtunk azokba az istenekbe, amelyeket magunknak gyártottunk. Egészen addig, amíg az Isten, az egyetlen, akin kívül nincs más, hozzánk nem lépett. Azt mondja a Zsoltár, azt mondja egyike a másiknak, adjunk hálát Istennek, és örvendjünk azon, hogy mi ismerjük a nagy Istent, a királyt, aki Úr mindenek felett. Testvérek, van okunk örvendezni. Mindnyájunknak van oka örvendezni. Mert az, hogy ő király és Úr mindenek felett, az azt is jelenti, testvérek, hogy ő egyúttal Úr mindafelett, ami bennünket egyébként agyon nyom. Pontosan erről szól a következőkben a Zsoltár, hiszen mit mond? Azt mondja, Istené a mélység és a magasság. Van néhány pont, ahova az ember nem képes eljutni. Az egyik a magasság, a másik meg a mélység. Ahol nem tudunk lejutni, és nem tudunk eljutni. Nem tudott az ember olyan magasra menni még, hiába jutottunk a holdig, ahonnan ne lett volna tovább. És az ember nem tudott még olyan mélyre menni, ahol ne lett volna még tovább. Azt mondja, övé, mindaz, ahova mi nem vagyunk képesek eljutni. De utána azt is mondja a Zsoltár, hogy a tenger és a szárazföld is az övé. Magyarán a világnak az a része is Istené, amin mi járunk, amit mi úgy élünk meg, és amiről úgy gondolkozunk, hogy ezzel már bírunk. Hogy ez már birtokunkban van. Két lábbal állunk a földön. Le tudjuk győzni a tengereket. Az ember azt gondolja, na már itt úr vagyok. És mit mond a Zsoltár? Nem, ez is Istené. Ő a teremtés jogán bírja ezeket. És nagyon fontos dolog, testvérek, hogy itt a Zsoltár a teremtésre viszi a mi figyelmünket. Nem azt mondja, hogy Isten olyan, mint egy ember, aki nagyon sikeres, és legyőzte ezeket, és az uralma alá hajtotta. Mert tudjátok, hogy az ember sok mindent le tud győzni, sok mindent az uralma alá tud hajtani, de sok minden, amit így megteszünk, végül mégiscsak legyőz bennünket. Mert hát megöregszünk. Aztán kiderül megint az, hogy már nem uraljuk a dolgokat. Azt mondja, Isten, mint teremtő, úgy áll ezek felett, mint alkotó. Az egészen más. Az egészen más. Isten hozta létre, olyan jogon bír ezekkel a dolgokkal, mélységgel és magassággal, tengerrel és szárazfölddel, múlttal, jelennel és jövővel, amit mi el sem tudunk képzelni. Övé mindez. Amikor összesereglik a gyülekezet, akkor arra bíztatják egymást, hogy Isten előtt örvendezzünk, újongjunk és adjunk hálát. Mert ismerjük őt, aki Isten, az egyetlen Isten, aki nagyobb mindennél, ami bennünket körülvesz. Testvérek, azért van okunk akkor is örülni és hálát adni, amikor magunk előtt csak a hegyeket látjuk, mert az az Isten, akinek a házába itt összesereglünk, nagyobb mindezeknél. Nagyobb mindezeknél. A teremtés jogán nagyobb mindezeknél. Uralja mindezeket, és az igaz hit az azt jelenti, testvérek, hogy mi hisszük Istenről azt, amit ő magáról állít. Mi nem vitatkozunk vele. Lehet, hogy egy probléma nagyobb annál, hogy én legyőzhetőnek tartsam. Lehet, hogy engem agyon nyomna, de hiszek Istenben, aki ott van egy problémák felett is, aki hatalmasabb ezeknél. Hát így hívlak benneteket a következő esztendőben is arra, hogy jöjjünk ide Isten házába szorgalmasan, mert nekünk az Úr előtt kell örvendeznünk és hálát adnunk az ő házában, az ő közösségében. Azzal a tudattal jöjjünk mindig ide, hogy az az Isten, akihez mi jövünk, az egyetlen, az igaz Isten, aki mindenek felett Úr. És mielőtt még kimondanánk a szánkon a kéréseinket, soha ne felejtsünk el hálát adni azért, testvérek, hogy ezt Istennel oszthatjuk meg. Aki mindenek fölött Úr, meg lehet osztani a szomszéddal is, csak ő neki ugyanakkora ereje van, meg bölcsessége, meg okossága, mint nekem. Az nem sokra vezet. Adjunk hálát Istennek azért, hogy olyan jó, hogy ismerhetlek. Olyan jó, hogy hozzád jöhetek. Olyan jó, hogy előtted tárhatom ki a szívemet, mennyei édesatyám, aki Úr vagy mindenek fölött. Mert ez egy csodálatos dolog. Ugye megszokott benneteket nyugtatni, mikor egy jó nevű orvoshoz mentek el. Ma már nem szeret senki vakon repülni, hogy bemegyek, ott majd lesz valahogy, majd ott lesz valaki. Mindenki keresi a legjobbat. És az ember már félig meddig meg is gyógyul, amikor a jó orvos, akinek persze hát fizetni kell, jó szavakat szól. Hadd mondjam nektek, hogy amikor Istenhez jövünk, akkor a világ teremtőjéhez és alkotójához jövünk. Tegyük meg ezt örömmel, azzal a békességgel és nyugalommal járuljunk ide, amellyel oda járulhatunk Isten elé. És amely nyugalommal és békességgel csak ő elé járulhatunk. Amikor a gyülekezetnek elhangzik ez a közös éneke, a gyülekezet összesereglésére, és talán ott az Úr házában való megállásra, akkor a 6. és a 7. vers elején fölhangzik egy újabb kórus vagy ének, talán a papoknak és a lévitáknak az éneke. Tudjuk azt, hogy az Ószövetség idején a szertartásokban, a templom körüli szertartásokban jellemző volt ez a párbeszédes forma. És a Zsoltárt olvasva azt feltételezzük, hogy ezen a ponton, a hatodik verstől kezdődően megszólalnak azok, akik az Úr házának őrei, a papok, a léviták, és ott az összesereglő gyülekezetet tanítják. Na most mit mondanak ennek az örvendező háladással egybe gyülekező sokaságnak? Azt mondják, jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Bármilyen furcsa, testvérek, az az egykori felszólítás, amit itt hallunk a fülünkkel, az nem egy jelképes felszólítás volt. Úgy tűnik nekünk a leírásokból, hogy abban a régi istentiszteleti rendtartásban, ami ott a templom környékén zajlott, Jeruzsálemben, és azon a helyen nem voltak padok. Az emberek nem tudtak leülni. Akik összesereglettek a templom téren, azok álltak. És hallgatták a papoknak a tanításait, állva. Amikor ez szólalt meg feléjük, hogy gyertek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre Isten előtt, akinek a házába jöttünk, akkor az egy konkrét felszólítás volt arra, hogy most itt, akik állunk, mit tegyünk. Maga a testhelyzet, a testtartás is kifejezte ugyanis azt, hogy ez a gyülekezet hogyan viszonyul ahhoz az Istenhez, akinek a színe elé járult. Amikor leborultak, térdre estek, amikor meghajoltak, azzal tulajdonképpen elismerték Isten királyságát és Isten uralmát. Az nagyon fontos, mert szinte nincs olyan kultúra, ahol a másik előtt való leborulás ne ezt fejezné ki. Hogy én elismerem azt, hogy te hatalmasabb vagy nálam. Amikor Isten házában, Isten előtt leborul a gyülekezet, akkor ez kifejezésre juttatja a viszonyt, azt, hogy én milyen viszonyban vagyok Istennel. A mi templomainkban erre nem nagyon van lehetőség, hogy mi leboruljunk, vagy akár letérdeljünk Isten színe elé, de buzdítom a testvéreket arra, hogy valahol meg kell magunkat is próbálni a magunk csendjébe, a magunk szobájában, hogy le tudunk-e borulni Isten előtt. Mi duplán vagyunk veszélyben, magyar reformátusok. Egyfelől, mert azt tartják rólunk, hogy kemény nyakúak vagyunk. Az azt jelenti, hogy nem nagyon hajlok sem erre. De egy irány van, ahova nekünk hajolni kell, az az Isten előtt való leborulás. Mert ezt megtették a mi őseink is. Mindig készek voltak Isten előtt leborulni. És ne higgyünk annak, hogy a református kegyessége nem fér össze az, hogy mi térdre esünk Isten előtt, vagy leborulunk ő előtt. Próbáljuk csak meg magunkat. A másik veszély, ami miatt ezt nehezen tesszük meg, az, hogy mi magyarok vagyunk. Mi magyarok vagyunk. A magyar népnek a mentalitása, amit hozunk magunkkal évszázadok óta arról szól, hogy mi mindig megállunk. Ha néha meg is rogy a lábunk, ha néha el is csípnek belőlünk innen-onnan részecskéket, a magyar nép szeret talpon maradni. Nem az a nép, amelyik könnyen viseli az elesést meg az elbukást. Olyanok vagyunk, mi tartjuk a hátunkat. Most is ez történik, hogy tartjuk a hátunkat. Nem csak magunkért, másokért is. Majd egyszer talán elismeri a világ. Most még nem tartunk ott. Ilyenek vagyunk. És a mi mentalitásunknál, vérünknél fogva is egy kihívás az, minden magyar protestáns embernek kihívás az az életében, hogy én Isten előtt, akár testtartásommal is, jelét adjam annak, hogy én elfogadom az ő királyságát. Hogy én valóban úrként tekintek rá. Testvéreim, menjünk csak be a belső szobánkba, és próbálja meg ki magát. Egy olyan világban élünk, amelyik azt hirdeti, hogy minden ember egyenlő. És sajnos ez azt sugallja nekünk, és ezt is hozza a mi gyakorlatunkba, hogy mi Istennel is egyenlőnek tartjuk magunkat. Mi nem szeretünk Isten előtt leborulni és megalázkodni. Mi Istenre is csak úgy szeretünk tekinteni, mint egy partnerre. Nem úgy, mint úrra és királyra. Ő egy partner, aki mindig ott van, amikor nekem szükségem van rá. De nem zavar, ha én a magam útját járom. Testvérek, a Bibliának nem ez az Istenről alkotott képe, mert Isten nem ezt a képet adja magáról. Próbáljuk csak meg magunkat ki a maga kis belső szobájába, hogy le tudunk-e még borulni Isten előtt. Próbáljátok meg magatokat. Legyen ez mindannyiunknak egy kis házi feladatává, akik imádkozni szoktunk. Olyan szomorú az, hogy amikor Isten elé járulunk, sokszor nem csak ez a leborulás hiányzik az életünkből, hanem sok minden egyéb is, ami azt jelenteni, hogy mi alázatosak vagyunk ővele szemben. Megdöbbentő példát hadd mondjak el, minap feleségem keresett valakit telefonon, és az nem vette föl a telefont, hát van ilyen, hát semmi probléma, biztos elfoglalt. De egy fél perc múlva kapott egy SMS-t attól, akit fölhívott, és ebben az SMS-ben ez állt: most éppen ima közösség van, nem tudom fölvenni a telefonomat, majd később hívlak. Testvérek, hát nem tudom, remélem érzékelitek, hogy odaállunk Isten elé valamilyen módon hálát adni, elcsendesedni közösen, és közben a telefonunkat nyomkorásszuk, meg figyeljük, hogy most éppen csörgött a telefon, nem tudtam fölvenni, jaj, hát küldeni kell az üzenetet. De hát közben ott állunk Isten színe előtt. Azt gondolom, hogy van min elcsendesednünk és elgondolkozunk. És a léviták és a papok, akik ott állnak a templomba, és látják ezt az örvendező, elragadtatásban levő gyülekezetet, most arra hívják őket, hogy helyes a ti ismeretetek Istenről. Úgy van ez, hogy a mi Istenünk az egyetlen Isten. Úgy van ez, hogy jó, hogy ide jöttetek hálaadással, örvendezéssel, de most felszólítunk benneteket, hogy ne feledkezzetek meg arról, hogy Isten az Úr, és boruljunk le ő előtte, mert ez kedves Istennek. Ha mi ezzel is elismerjük előtte azt, hogy ő, mi miben nézzük őt, és mire tartjuk őt. Azt gondolhatnánk, testvérek, hogy amikor a gyülekezet ezt megteszi, és Isten előtt leborul, akkor talán el is érte minden a célját, a nép eljött, dicsőítette urát, meghajolt előtte, leborult előtte, és itt véget is érhetne a zsoltár. De, ahogy hallották is a testvérek, van folytatás. És ráadásul a folytatás befejezetlen. Amikor a nép ott leborult, akkor ez nyilván azt jelentette, hogy minden elcsendesedett. Hiszen Isten előtt borultak le. És abban a csendben megszólalt egy hang, talán a főpapé, talán egy profétáé, nem tudjuk, amelyik abban a csendben egy szál hangként elmondta azt, amit a 7. vers 2. felétől kezdve olvasunk. Ez egy felhívás volt. Ez a felhívás pedig arra a gondolatra fűződött rá, hogy amikor szól hozzátok az Úr, ti eljöttetek, örvendeztek, most leborultatok hozzá, az Isten szólni fog hozzátok, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket, mert a kemény szívű emberek nem mehetnek be a nyugalom helyére. Nem mehetnek be a nyugalom helyére. Gondolhatnánk, hogy ezek az emberek már ott vannak a nyugalom helyén. Hát a templom nem a nyugalom helye? Hát nem annak a helye kellene, hogy legyen? Testvérek, a nyugalom helye az az a hely, és az az állapot, inkább így mondanám, amikor az ember az Úrral igaz közösséget talál, az a nyugalom helye. Amikor Istennel igaz közösségünk van. És ez az Istennel való igaz közösségünk, ez egyfelől elkezdődik itt a földön, amikor az Úr ránk talál, és mi igent mondunk neki, másfelől pedig majd kiteljesedik a mennyben. Tehát valamit megérzünk az Úrral való igaz közösségből már a földi életünkben, de valójában az igazi nyugalmat, azt ott a mennyben fogjuk megtalálni. Azt mondja a felhívás, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert ha megkeményítitek a szíveteket Isten üzenete előtt, akkor nem lesz soha Istennel igaz közösségetek. Se itt a földön, sem pedig oda át. Akkor nem mehettek be a nyugalom helyére. És emlékezteti a Zsoltár megszólaló főpapja az összes ereglet gyülekezetet a zsidó nép egyik nagy tragédiájára, amely abból származott, hogy nem hallgattak urukra, sőt lázadni kezdtek Isten ellen. Arra a történetre emlékezteti őket, amelyet felolvastam az Isten tiszteletünk kezdetén, Massa és Meribá az a két forrás, ahol a nép inni kapott Istentől. De mi előzte meg ezt? Az, hogy noha tudták Istenről mindazt, amit Istenről tudnia kell minden embernek, hogy tudnélik Isten szabadító, el is mondja a Zsoltár, hogy láttátok, átéltétek Isten szabadítását, kiderült, hogy ezt mégsem hiszik. Mert a döntő pillanatban, amikor szükségbe kerültek, ott a forró sivatagban nem volt vízük, akkor nem az imádságra adták magukat oda, hanem a lázadásra. Föllázadtak Mózes és Áron ellen, és valójában föllázadtak Isten ellen. Azt kérdezték, minek hoztatok ide bennünket? Minden jobb volt ott Egyiptomban. A döntő pillanatban, a szükség idején az derült ki róluk, hogy noha ott vannak Isten előtt, noha sok mindent láttak, amit Isten cselekedett, ők mégsem bíznak Istenben. És azt mondja itt a Szentírás a 10. versben, ahol ezt olvasjuk, hogy 40 évig bosszankodtam a nemzetség miatt, Istent idézi itt a megszólaló hang, ott egy sokkal erősebb kifejezés áll. Nem az, hogy 40 évig bosszankodtam, hanem az a kifejezés áll, hogy megútáltam ezt a nemzedéket. Megútáltam ezt a nemzedéket. Isten azt mondja, hogy azokat, akik látták az én szabadításomat, akik átélték azt, hogy én ki vagyok, hiszen ezeket én hoztam ki Egyiptomból, látták a 10 csapást. Szétnyílt előttük a tenger. Mindez idáig gondot viseltem róluk, akik most ebben az élethelyzetben úgy csinálnak, mintha semmi nem történt volna eddig, mintha én nem bizonyítottam volna meg a hatalmamat, gondviselésemet feléjük, és föllázadnak ellenem, azt mondja Isten, az ilyen nemzedéket utálom. Utálom. És mi lett ennek a következménye? Az lett a következménye, hogy elvesztek. Lett víz, de a forrás neve Massa, megkísértés, és Meriba, veszekedés. Ahol megpróbáltattunk, és hiával találtattunk, mert nem volt a szívünkben bizalom Isten felé. Miről szól a felhívás? Isten szólni fog hozzátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mert nem juthattok vele élő közösségre. Jó, hogy itt vagytok, eljöttetek, jó, hogy örvendezéssel jöttetek, szép dolog, hogy leborultok, de van folytatás. Istennek van szava és beszéde hozzátok. És ha ezt nem fogadjátok el, ha ennek nem adtok igazat, akkor nem mehettek be a nyugalom helyére, sőt, az Úr utálni fog benneteket. Utálja Isten azt a nemzedéket, amelyik tudja, látja, hogy Isten kicsoda, de mégsem bízik benne. Itt ugyan véget ér a Zsoltár, ahogy mondtam, befejeződik, nincs tovább, de a Zsoltár nyitva marad mindannyiunk felé. Nem véletlenül, testvérek, mert érezzük azt, hogy ez a Zsoltár és az a hang túlnyúlik azon az Isten tiszteleten, amelyiknek a keretében ezt a Zsoltárt énekelték, és ez a hang eljut most hozzánk is. És azt üzeni nekünk is, mai embereknek, akik Isten szín előtt összes sereg lettünk, hogy ha meginog a hitetek, ha nincs a szívetekbe engedelmességre való készség, úgy fogtok elveszni, ahogy elveszett az a generáció. Isten nem akar bennünket, testvérek, azzal megnyugvásra elengedni, hogy ide jöttünk, szép volt, jó volt, hanem figyelmeztet bennünket is arra, hogy mindaz, amit ő nekünk üzen, mindaz, amit ő velünk tesz, mindaz, amire ő tanít bennünket, az kell, hogy mindannyiunkat, egyen-egyenként mindannyiunkat az engedelmességre vigyen. És ha nincs bennünk ez, ha nem akarunk Istennek engedelmeskedni, akkor ő megutál bennünket, és el fogunk veszni. Akkor nincsen és nem lesz vele közösségünk. Ez a Zsoltár esztendő utolsó vasárnapján arrafelé tereli a mi gondolatainkat, és önvizsgálatra is indít bennünket, hogy hogyan jöttünk ebben az esztendőbe, ide Isten házába, hogyan jöttünk akár ezen a mai napon is ide. Örvendezéssel, újjongva, hálaadásra kész szívvel. Megkérdezi ez a Zsoltár tőlünk azt, hogy meddig vagyunk hajlandóak Istennel szemben elmenni. Készek vagyunk-e megalázkodni előtte? Vagy csak addig akarjuk Istent, amíg ő puszipajtás és partner? Vagy meghajolunk előtte, és azt valljuk róla, hogy ő az Úr, az egyetlen Úr. És az is kérdésként feszül nekünk ebből a Zsoltárból esztendő utolsó napján, hogy hisszük-e azt, amit tudunk? Hisszük-e azt, és éljük-e azt, amit Istenről tudunk, és amit ő nekünk az igéje által kijelent? Egy döntő kérdés, ami miatt mindig, minden időben, mindannyiunknak szüntelen önvizsgálatra van szüksége, hogy csak a tudásom nőtt, ahogy szokták mondani, csak a fejünk nőtt, vagy már az Úré a kezem, a lábam, a szájam, a fülem, az Úr ezt várja. Nem csak azt várja, hogy sokat tudjunk róla. Azt várja, hogy engedjünk neki. Mi az ő ígérete? Ha ezt megtesszük, akkor bemehetünk az ő nyugalmába, akkor békességünk van. Itt is, és majd békességünk lesz vele, igaz közösségünk a halálunk után is. Ha nem engedsz neki, akkor az Úr meg fog téged is és engem is utálni. Isten figyelmeztet bennünket. Azt mondja ma, ha az Úr szól, ne keményítsd meg a szívedet. Ne vond magadra az ő utálatát, mert egykor az a régi nemzedék is elveszett. Inkább hallgass rá, engedj neki, hogy bemehessél az ő nyugalmába. Így segítsen meg bennünket az Úr imádságunkban is, és engedelmességünkben is ezután. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 261. dicséretünk 4 versét énekeljük most, így készüljünk az imádságos elcsendesedésre. A 261. dicséretünket énekeljük tehát 4 versével. Kegyelmes Isten!
Gondomat vezér utamat.
legyen víg, téged magasztalván. Mindenek fölött szent nevedet áldván.
Foglaljuk el helyünket, és csendesedjünk el imádságra. Mennyei édesatyánk, háladással megköszönjük te neked azt, hogy van házad ezen a helyen, ahol összegyülekezhetünk és előtted megállhatunk. Köszönjük neked ezt a helyet, és köszönjük neked azt a lehetőséget, amit alkalomról alkalomra megnyitsz előttünk ezen a helyen. Köszönjük te neked azt, hogy azért lehet szent ez a hely, mert hisszük azt, hogy te meglátogattál és meglátogatsz bennünket, és itt vagy, látod, ismered a mi életünket, és hirdeted magadat minékünk. Szeretnénk mindig ezt szemünk előtt tartva háladással jönni te eléd, és bocsáss meg nekünk azt, amikor nem tudtunk így ide jönni, amikor gondjainkból nem tudtunk föltekinteni tereád, akár az elmúlt esztendő folyamán is. Taníts bennünket arra, hogy amikor hozzád jövünk, akkor lássunk téged úgy, mint urat, mint királyt, aki győztes vagy mindenek felett, és ebben a győzelmedben tudsz bennünket is részesíteni. Taníts bennünket így figyelni a te szavadra, és arról, amit üzensz, meg nem feledkeznünk. Köszönjük neked ígédet, sokféle tanításodat, amellyel közel léptél hozzánk ebben az esztendőben is ezen a helyen. Kérünk, ne fordulj el tőlünk, sokkal te inkább, amit a szívünkbe írtál, segíts, hogy az életté lehessen bennünk és általunk. Így kérünk most is arra, hogy taníts meghajlani a te szent színed előtt, megvizsgálni önmagunk életét, veled való kapcsolatunkat, és légy segítségül nekünk, Urunk, hogy készek legyünk mindig a neked való igaz adásra. Szabadíts ki bennünket sokféle elégedetlenségünkből, lázadásunkból, hiszen te oly csodálatos módon vezettél, oltalmaztál bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy ezt el ne felejtsük, hanem ez legyen a mi jó reménységünk a jövőnkre nézve is. És ahogyan te feltámadtál és élsz, Úr Jézus, segíts nekünk így tekinteni életünk végére, hogy majd onnan is elő fogsz bennünket hívni új életre, veled való tiszta és szent közösségre, amelyet már nem mocskol be a kísértő, a bűn, hanem amely tiszta, igaz közösség lesz te veled. Köszönjük, ha ennek ízeit már érezteted velünk itt a földön. Kérünk, segíts, hogy erről le ne mondjunk. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgéseinket. Amen.